Úgyből köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Becsei Zsolt, a Károli Gáspár Egyetem tanára, közgazdás, volt európai parlamenti képviselő, és témánk továbbra is 20 éves Magyar Uniós tagság. Azt ígértem, mint a műsor első részének utolsó perceiben, hogy beszélünk Schengenről, valamint az euróövezetről is, tekintettel arra, hogy a schengeni tagság az rá pár évre jött, és hát ez is egy fontos mozgató rúgója volt az Európai Uniós tagságunk kiteljesedésének, ha lehet így fogalmazni, nem?
Így van, hiszen ez a mindennapi életben is érezhető, bármelyik állampolgár érezheti, és valóban ez így igaz, hogy mi ezt vállaltuk a csatlakozási szerződésbe, sőt, ha nagyon patetikus akarok lenni, a népszavazása minden egyes állampolgár, aki szavazott, kifejezte azt az igényt és beleegyezést, hogy ez a kötelezettségünk, ez van és jó. Mind Schengen övezetre, mind pedig az euróövezetre ez a kötelezettség megáll. Ugyanakkor ez a két régió olyan sajátos szabályokkal is bír, hogy az EU tagként sem evidens, hogy én belépek, vagy az sem evidens, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy alkalmas vagyok a belépésre, akkor belépek. A bent lévő, az adott övezetben bent lévő államok egyhangúsága szükséges ahhoz, hogy be lehessen lépni. Ez most pont a román, bulgár és egyéb ügyek miatt, ugye a manapság is ezt ismerjük, hogy ez
hát ugye már beszéltünk a imenti percekben Ausztriáról, pont az osztrákok fétozták meg Románia schengeni tagságát.
Többször már a bulgárok egy Hollandia, tehát vannak munkamegosztások, de mindenki tudja, hogy a háttérben inkább a német-francia duett van. De valóban, hogy az osztrákok, pont amit mondtunk az első részben, hogy az osztrákok ugye frontállamként pszichikailag pont a humán faktoroktól félnek, az mondjuk nyilván nem zavarja őket annyira, hogy gazdaságilag meg relatíve ők is sokat húznak a helyzetből. De most valóban arról van szó, hogy mi ezt vállaltuk. De az egy óriási szerencse volt, és nagyon nagy volt az integrációs lendület, hogy 2007 karácsony előtt már be tudott lépni mindenki, ugye Ciprus a megosztottság miatt nem, de a másik többi 2004-ben csatlakozott tagállam, szinte egy az egyben huzamba léptünk be, ugyanazzal a lendülettel, masírozási lendület, amivel az EU-ba beléptünk, be tudtunk lépni a Schengen övezetbe is. Utána egészen tavalyig a horvátok seg nem volt bővítés a Schengen övezetnek, tehát az akkor már tag Románia, Bulgáriának még azóta is várakoznia kell, tulajdonképpen még most sem teljes jogú tagok. A Schengenben, annak ellenére, hogy egy hónap ezelőtt volt egy részleges döntés, de ez mindenféleképp egy óriási pozitív svungot, lendületet adott. Azt még ne felejtsük, hogy 2007-ben már elkezdtük lebontani a csatlakozásból eredő átmeneti rendelkezéseket, nagyon sok minden 3-4-5 éves volt, és azt sem felejteném el, hogy 2007-ben szinte még majdnem mindenkinek léteztek euróövezeti csatlakozási céldátumai, ugye ez a gazdasági világválság után szűnt meg. Tehát magyarul egy nagyon nagy lendület volt, ami adódott abból a morális közös akaratból is, amit a lakosságok kifejeztek, hogy ezekhez az övezetekhez mihelyt megkapjuk a konszenzus, csatlakozunk, és megvolt a konszenzus erre a 10 államra 2007-ben, utána szűnt meg. Tehát azt kell mondjam, hogy a 2009-es válság után a két zóna bővítésénél jelentek meg azok a óvatosságok és fenntartások, amelyek a mai napig is élnek tulajdonképpen mind a két övezet bővítése kapcsán. Tehát hiába akarna valaki belépni, akkor se biztos, hogy be tud.
Maradva Schengennél, mi okozza a románok, bulgárok számára a folyamatos gátló tényezőt, hogy belépjenek?
Hát ugye 2011 óta ők rendelkeznek egy EU bizottsági kóser pecséttel, hogy alkalmasak arra, hogy belépjenek a SZISZ-2-be, tehát megvalósítsák azokat a feltételeket, amelyek erre alkalmasak. Politikailag azonban a dolog nem stimmel, nyilván mindig lehet találni indokot, de én inkább geopolitikai szempontokat keresnék. Az egyik geopolitikai szempont az, hogyha Románia és Bulgária belép a Schengen övezetbe, akkor török határig, Görögországig egy kontinentális, egységes Schengen övezet alakul ki. Ami azt jelenti, hogy ha valaki Kréta szigeténél belép a Görögországba, akkor Hamburgba van. Most persze lehet mondani, hogy Lampedusánál ma is így van, de mindenféleképpen ez az illegális migráció 15 utáni föllángolása kapcsán egy óvatossági tényező lehet, hogy azonnal valaki Hamburgba lehet-e, hogyha Lampedusába vagy Kréta szigetén illegálisan földet ér. Ezért a kontinentális tagságot nagyon húzzák. Szerintem ez az egyik nagyon fontos geostratégiai szempont, ami nekünk nem jó nyilván, mert Románia-Bulgária határa, hogyha megszűnne, akkor például nem lenne 5 óra osszás sor a magyar-szerb határon, mert nagyon sokan arra mennének, még ha rosszabbak is az utak, a törökök nyáron, hiszen nincs akkor formális határvárakozás, és megéri a rosszabb utakon menni. Románia
szó. Most nagyjából mi lettünk Ausztria?
Tehát beleragadtunk ebbe a helyzetbe, mindaddig, ameddig nincs egy kontinentális egységes övezet. Ez az egyik. A másik szempont pedig, azért ne felejtsük el, hogy Romániával és Bulgáriával gyakorlatilag a tagsági tárgyalás közepén, vagy inkább a végén szüntették meg a vízumkényszert. Én még poénkodtam is azon, 2000-es évek első felében EP képviselőként is, hogy még a belügyi fejezet kapcsán Románia és Bulgáriával arról folyt a tagsági tárgyalás, hogy saját magukra is bevezessék a vízumkényszert, mert gyakorlatilag az adott fejezet tárgyalása idején is még vízumkényszer alatt volt a két ország lakossága. Tehát magyarul egy nagyobb bizalmatlanság jelent meg, hát ugye ott rengeteg moldávnak is adtak ki román útlevelet például, tehát nagyobb bizalmatlanság jelent meg Nyugat-Európában egy román útlevéllel szemben, ami azért gond, mert ha én fölveszem Romániát, akkor nem csak arról döntök, hogy ő védeni tudja a külső határait, ugye az ukrán határát, illetve a tengert, hanem az is, hogy nem félek az állampolgáraitól, vagy akinek román útlevele van. Na most ugye ott azért a Basescu alatt kiment 1 millió útlevél Moldáviában, magában Romániában is azért voltak kétes elemek, nagyon hosszú ideig, 2010-es évekig is, akiket nem akartak annyira Schengen övezetbe beengedni, tehát van egy ilyen rész, hogy magától a román és a bulgár útlevéllel rendelkező lakossággal szemben is már nagyobb a fönntartás. Ez, amit én úgy érzek, hogy a mai napig nem stimmel.
Van valami belátható időpont, amikor beléphetnek Schengenbe?
Én azt hiszem, hogy azzal, hogy az első lépést megtették, tehát a kikötőkben és a reptereken már beléphettek kvázi Schengenbe, csak szárazföldileg nem, mert persze erre nyugodtan mondhatjuk, csak a lényeg hiányzik, mert ez a kettő, ez persze nagyon fontos, de inkább szimbolikus dolog, hiszen ott azért
nem beszélve arról, hogy a repülőtereken továbbra is van személyigazolvány ellenőrzés, tehát tulajdonképpen mégsem annyira szabad az.
Hát a főszállók, igen, meg hogy nézze a légitársaság, hogy azonos vagyok önmagam, tehát bizonyos ellenőrzés persze mindig van az Európai Unió, vagy a Schengenbe bárhol. Tehát ezek nagyon fontos, de szerintem a lényeg szempontjából, főleg nekünk a lényeg szempontjából jelképesek voltak. Az igazi az a szárazföldi belépés lesz, a kontinentális összefüggés. Most hallani arról, hogy talán a választások után így úgy amúgy, ugye azzal, hogy folyamatosan egy életszínvonal növekedés kommunikálnak Romániában, Bulgáriában is, hát előbb-utóbb ez a bizalmatlanság megszűnik, de még a másik szempont a geostratégiai, tehát hogy a török határig akkor egyben nyúlik Schengen, ami nekünk pozitív, de nem mindenkinek az mondjuk ütregyre.
Hát mi ezt pozitívan értékelnénk.
Leverkusenba, de az nem, de arra felé nem biztos, hogy az. Igen. Úgyhogy ugye a görögöknek lesz végre egy izolált helyzetükből, egy nem izolált helyzetük, szerintem túl korán is vették őket föl Schengenbe, ez pont a menekültválság kapcsán 15-ben ki is derült, hogy nem tudják ők sem olyan könnyen kontrollálni azt a millió szigetet, ugye most a horvátoknál is kiderül, hogy mi van, de a gond az a Görögország, nem Horvátország, ők vannak alul. Tehát én azt gondolom, hogy most kellett volna együtt áramoszat Schengenbe főn egy logikai alapon, de annak idején a Schengent is a 90-es évek végén, amikor létrejött, politikai alapon bővítették, ahogy az eurozónát is, és mind a kettőnél a görög tagság politikai alapon valósult meg. Na ezt nem akarják még egyszer megcsinálni a románok és a bulgárok, ha nincs politikai alapon, inkább a racionális alapon is kivárnak. Tehát én azt gondolom, hogy a következő 2 évben újra ezt nyomni fogják, talán az új bizottság is, a régi nagyon nyomta. Meglátjuk, hogy mire jutunk. Én nem úgy hiszem, hogy Ausztria vagy Hollandia itt a kerékkötő. Én azt gondolom, hogy a színfalak mögött a németek és a franciák fogják kimondani a verdiktet, mint mindig Schengen ügyében.
Akkor ez a logika mentén térünk át az euróvezeti tagságra. Az eurót bevezetni bizony kemény pénzügyi teljesítménnyel jár, hiszen limitált az államadósság, a költségvetési hiány, az infláció, valamint a kamatszintnek a mértéke. Ugye momentán Magyarország nem tud teljesíteni egyiket sem, de volt, amikor tudtuk teljesíteni. Ezzel együtt persze az elmúlt 20 évben Magyarország nem vezette be az eurót, szemben más újonnan csatlakozott kelet-közép-európai országokkal. Ugye meglepetés ebben az, hogy az úgynevezett nagyobb kelet-közép-európai államok, mint például Magyarország, Lengyelország, Csehország nem vezette be a közös uniós pénzt, és akkor ebből induljunk ki. Miért nem? Ez a blokk miért nem?
Különbözőek a motivumok a három országnál, hogy a többiek, ha nem is vezették még be akarják, de nagyon. Tehát Románia, Bulgária be akarja a politikai elit. Én remélem, hogy Bulgáriának legkésőbb, vagy az idén, vagy jövőre eljön az a pillanat, amikor be is tudja vezetni. Én azt gondolom, hogy ez főleg rajtunk múlik, hogy mikor veszünk ahhoz egy nagy levegőt, hogy valóban teljesítsük a feltételeket. Ez már egy gond. Az egész politikai elitnek azok a fegyelmi kérdések, amelyek az eurózónához tartoznak, szerintem Magyarországon nem ízlenek. Nevezetesen, hogy kordába kell tartani a költségvetési hiányt, az államadósságot, az egész államháztartás politikának rendben kell lenni, külső-belső egyensúlynak rendben kell lenni, ez egy versenyképességi kérdés. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok kérdésben a lakossági és választási osztogatásoktól el kell tekinteni, és egy nagyobb fegyelmet, illetve a költségvetéseken belül tényleg csak a közvetlenül versenyképességet vagy GDP-t növelő szempontokba lehet csak pénzt belerakni, semmilyen presztízs szempontban nem.
Na most a kondíciók egyébként nem annyira életidegenek, szóval, hogyha nincs eurónk, ez magunk számára sem árt egyébként kordában
igen,
tartani.
Hát most én azt hiszem, hogy erről legalább egy vitát el kéne indítani, hogy mikor lépjünk be. Ez ugye a 2008-9-es világválság óta ennél három országnál nincs széldátum. Azért osztanám szét, mert a lengyelek valami hasonló logika szerint mozognak, mint mi, de a lengyelekben és a csehekben benne volt a brit mentalitás és a brit konzervatív mentalitás, amelyik ugye azért is tartotta távol meg a dán is magát az eurótól, meg egy kicsit a svédek is, mert azt mondták, hogy ez egy olyan heterogén társaság a pénz mögött, hogy egy nagyobb fiskális unió nélkül, hogy abban nem lehet bízni. És végül is a 2008-9-es összeomlás Görögországban, a bestagnálás délen, főleg az olaszoknál, ezt nagyon sok szempontból, ha valaki akarja, akkor azt mondja, hogy ez alá is támasztja azt, hogy ez egy nagyon heterogén hátterű pénz. A cseheknél ez egyértelmű, ők ugye nagyon stabil valutával, rendkívül stabil monetáris politikával is tudják magukat tartani. A dánok, a svédek együtt a csehek lennének a legmegbízhatóbb eurozóna tagállamok, ha belépnének, de ők azt mondják, hogy pont emiatt nem akarunk belépni, tehát a cseh mentalitás az egy kicsit eltér, inkább egy dán-svédet mutat, vagy a néhai angolt. A lengyel és a magyar viszont egy középkori nemesi szuverenitási logika szerint vezetem le, hogy azt mondja, hogy a monetáris és a árfolyam politikámban én a végtelenség szeretném fönntartani a szabadságot, és nem akarom fölvállalni azt a kötelezettséget, ami a költségvetési államháztartási szigorral jár, hiszen társadalompolitikai szempontból fontosabb célkitűzéseim vannak.
De elméletileg lehetőség lenne rá, hiszen...
Sőt, kötelezettség is, mert a csatlakozási szerződés az ki előírja.
Igen, Magyarország vállalta.
Csak nincs rá dátum.
Magyarország vállalta, hogy bevezeti az Európai Uniót. Az Európai Unió tagállamai abban érdekeltek egyébként, hogy ez a zóna minél inkább bővüljön, nem?
Ez így van.
Lásd, horvátok is beléptek egyébként így csatlakozásokat van. Követően pár évre. Nem beszélve arról egyébként, hogy Szlovénia, Szlovákia úttörő államokként léptek be az eurózónába, csak úgy, mint a skandináv államok. Mi az a leszületű tapasztalat, amit egyébként az euró bevezetése kapcsán tudunk tenni, akkor, amikor beszélünk a kelet-közép-európai államok eurósításáról?
Hát először is azt mondanám, hogy itthon nagyon magas szintű ideológiák születnek, a miért nem rá. Ugye az egyik az, hogy el kell érni egy fejlettségi szintet. Ez valóban én bennültem a gazdasági bizottságban az Európai Parlamentben, hát ez a hétben, amikor jöttek ugye a szlovák delegáció, a pénzügyminiszter és a bankelnök, és faggattuk őket, és valóban azt lehet mondani, hogy mondjuk nem árt egy 70%-os fejlettségi szint ahhoz, hogy valaki belépjen, és ne negatív, hanem pozitív húzó erő legyen. Ez ugye náluk akkor tájt kb. Megvolt. A másik ideológia, hogy csak ezt 90%-nál szabad megtenni, hát ezt élőben cáfolja a 99-es portugáltagság, amiben nem omlottak össze, vagy élőben cáfolja az összes balti államnak akkora tagsága, amikor beléptek, akkor még nem voltak 58-60%-nál fejlettebbek, a lettek, amikor beléptek, azt hiszem csak ilyen 50-valány százalékon voltak, 58-60, tehát mi annál bőven fejlettebbek vagyunk, mind a három szóba jöhető közép-európai állam, mint ahogy a lettek, vagy a litvánok beléptek, és utána folytatták a főzárkózást, illetve vannak ideológiák, hogy Szlovákiának is emiatt van baja. Most én azt szeretném elmondani, és ezt nagyon sokan elmondták, Ódor Lajosik bezárólag, hogy Szlovákiának nem az eurózóna tagság okozza a problémát, hanem a gazdaságpolitikai helyzet. Tehát ő is rendkívül kiszolgáltatott az összeszerelések iránt. Az egész struktúrája, a képzése, sok mindent föl lehet hozni, de nem az eurózóna tagság okozza a nem további főzárkózás Szlovákiának. Egyébként nominálisan az egyfőtő GDP-be nálunk jóval fejlettebb Szlovákia, ugye mert nem tud leértékelni, tehát ő meghaladja nominálisan az EU átlaghoz képest, tehát egyfőre jutó euró GDP-ben meghaladja a magyar-lengyel mutatót bőven, tehát nem ez okozza a problémát, ami arra akarjuk ráfogni a szlovák példát, hogy ez az eurozóna miatt is gond volt, akkor probléma. Ugye a horvátok, szlovénok bementek, hát erre ugye az az itthoni ideológia, hogy ezek nagyon a titói örökség miatt végig a 90-es években is egy ilyen eurizált, ugye, nagyon erősen az EU, a német márka után az euró erőteljesen megmaradt, egy nem párhuzamos, hanem szinte kettős valutarendszer, és ezért nem probléma. A fizetési rendszerben oda-haza is, meg erős a turizmus, meg sok minden más. Én azért azt hiszem, hogy ők vették ezt a bátorságot, és az első év azt mutatja a horvátoknál is, hogy egészen szépen teljesített.
Van még hát a pár percünk, javaslom, foglalkozunk azzal a témával, amely szerintem nagyon sok mindenkit érdekel, vagy érdekelt, ez pedig, hogy mit nyertünk mi magyarok az Európai Uniós tagsággal. Számok szerint hozzávetőleg az elmúlt 20 évben ilyen 40 ezer milliárd forintnyi értékben jött az Európai Unióból támogatás. Hol tartunk, mint a Van Gogh festmény jut eszembe, hogy mik voltunk, merre megyünk, hová tartunk, valami ilyesmi volt talán a híres német alföldi festőnek a képalkotása, de ugye a tréfát félretéve, hát nagy utat jártunk be azért az elmúlt 20 év alatt, és ugye ebben nagy szerepet játszanak az európai uniós források is.
Így van, bár én azt mondanám, hogy én nem szűkíteném le a tagság mérlegét a pénzügyi mérlegre, az EU költségvetése történő pénzügyi mérlegre, azért azt tudtuk kimutatni.
A tematikus csatornában ülünk, úgyhogy engedtessék meg ezt a műsorvezető jogot.
Úgy értem, hogy ha már gazdasági oldalt nézzük, abban is ennél azért a kiteljesedett gazdasági kapcsolatok pótlólagos haszna is nagyon sokat hozott nekünk is, de az, hogy átlagban a GDP-nk 3-3,5%-át minden évben nettóba megkaptuk, hiszen nagyon jók az adottságaink, mind az agrárstruktúránk jó az EU forrásokhoz, mind pedig hát ugye az elmaradott nagy régióink nagyon hosszú ideig húzták a pénzt, és még jó ideig nettó haszonélvezők is leszünk, nem kell félni, szerintem legalább 10-15 évig még minimum, nem csak 30-ig, utána, és nem tudok elképzelni olyan költségvetési reformot 27 után, hogy ne lennénk nettó haszonélvezők, méghozzá nem is kicsik, főleg, hogyha így haladunk a fejlődésre. Tehát azért mondom, hogy ezek a gazdasági hasznok, hogy munkaerő tudott áramolni, nagyon sokan haza tudtak jönni, megtakarításokat hazaküldtek, hazahoztak, itthon vállalkozásokat tudtak indítani, kint keresett pénzzel. Itthon tudtak támogatni embereket pénzzel, sokat tanultunk, nyelveket, Erasmus programba be tudtunk lépni, a fiatalság ugyanolyan európai, az egyetemi fiatalság, mint bármelyik úgynevezett régi tagállami, ezek azért mind rengeteget hoztak, szerintem a Schengen övezet, az előbb beszéltünk, az is nagyon sokat hozott ebbe az egész szabadságfilmbe, és hát az, hogy ha már függünk az Európai Uniótól 90-es évek elejétől, akkor legalább bele tudjunk abba szólni, amitől függünk. Attól, hogy nem lennénk tagok, ha visszagondolunk a 93-94-es időszakra, a függésünk ugyanakkora lenne az európai piactól. Az látszik, hogy a déli-keleti nyitások nem helyettesítik ezt a 75-80%-os uniós függést, akkor pedig az a jó, hogyha ott vagyunk. Nem csak az, hogy pénzt kapunk nettóba, amiatt is, hanem azért is, mert minden döntésen ott vagyunk, és nem csak, hogy bele tudunk szólni döntésekbe, hanem tudjuk, hogy mi készül. Nem csak utólag igazodunk hozzá.
Köszönöm szépen a beszélgetést, legközelebb Indét folytatjuk, hiszen ez a téma azért sokszor sok rádióinterjút megér. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, a napvendége pedig Becsei Zsolt, a Károli Gáspár Egyetem tanára, közgazdász, valamint volt európai parlamenti képviselő volt. Hallgassanak bennünket továbbra is.